Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március 1. szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 000 forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 000 forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett 2 pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyának, a Melbourne-i magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. A téma Otthonunk az Isten háza, a második és egyben befejező rész következik.
Na a következő, mikor megyek a templomba? Hát kedves jó testvérek, ugye nagyon sok helyen ez a napi szentmise látogatás, ez így van, nagyon helyes, nagyon jó dolog. Az ember, aki van rá lehetősége, legyen ott a templomba. Emlékezzünk csak Anna próféta asszonyra. Ugye, amikor elviszi Mária, bemutatni a kisgyermek Jézust. És Anna milyen örömmel fogadja? Egész nap ott volt, hány éven át várt az öreg asszony. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy Anna próféta asszony mennyi időt eltöltött ott abban a templomban. Ugye emlékezzünk csak az asszonyokra, akik kísérték Jézust. Hát gondoljunk bele, kedves jó testvérek, hogy nem várja el senkitől az anyaszent egyház, hogy egész nap ott jön a templomba. Tehát hogy néznek ki? Egyik atya mondta nekem egyszer, amikor mesélte, hát beszélgettünk erről, arról, és úgy elmondta, hogy az egyik faluban volt, és azt mondta neki az egyik öreg asszony, ilyen idős asszonyka, hogy tisztelendő úr, annyi munkám van, alig tudok elmenni a templomba. Azt mondta erre neki az atya, hogy hát én, ha maga korában volnék és nyugdíjas lennék, konzerven élnék, hogy beülnék a templomba. Hát, testvérek, egyrészt, akinek van rá lehetősége, igenis legyen ott a templomba. Mit van a Szent Pió atya? Semmi indok alatt ne halasszátok el a napi szentározásnak a ne tegyed bele lukat. Fontos a napi szentározás. Éltet, megtart. A Jóistennel való naponkénti találkozás. De ha az embernek ugye munkája van, dolga van, fáradt, hát persze, hát azt se én sem várom el, hogy este hatig dolgozik, hétre meg jöjjön a templomba a Szent Misére, mert mi se van. Nem, ez nem így működik. Ha valaki dolgozik, én hiszem azt, hogy az a Jóistennek legalább olyan kedves, mint ha ott ülne a templomban. De testvérek, ott kezdődik a baj, amikor valaki mehetne, ereje volna rá, ideje volna rá. Csak kedve nincs. Ugye? Bólogatnak, és ez így van. Nos, jó kérdés, hogy mikor indulok el a templomba? Hát testvérek, ugye jó magyar szokás, az utolsó percbe. Ugye? Mert még nem tudom, még a szememet ki kell húzni, még a rúst le kell kenni, meg nem tudom, micsoda, még a levesen alatt le kell venni a gázt. És akkor ezekkel kis 10 másodperc, ide 10 másodperc oda, már el is ment fél óra. Hát testvérek, próbáljunk meg arra törekedni, hogy hát ne az utolsó percben essük be. Megvalom őszintén, én mint lelkipásztor is, hát néha olyan vagyok, hogy hát ugye még az ember beül gyóntatni, vagy úgy még tesz-vesz. És hát van úgy, hogy késő érkezek meg. Hát nem késve, hanem épp, hogy megérkezik is a templomba. De azért törekedni arra, hogy ne az utolsó percbe induljak el, hanem hagyjak időt arra, hogy én menjek szépen lassan. Anyukám mindig azt mondta, fiam, inkább legyen ott 10 perccel korábban, mint 1 perccel később. Mondjuk az elég idegesítő volt, mikor mentem vissza Egerbe, és akkor 00:30-kor indult a busz, és anyukám 11:12-kor, fiam, induljunk. Hát nagyon még van még 1 és 1/4 óra. Ó, menjünk már, ott áldogálom, fiam. Hát testvérek, valahogy a templommal is így kell. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a vonat sem vár. Azt sem fogja azt mondani, hogy ó, még tudom, a Katika néni, nem tudom, jön őt, még megvárjuk. Á, nem. 12:30-ra tessék ott lenni, majd akkor fel tudsz szállni. 31-kor megy ki, már lehet, hogy nem lesz vonat. Hát nem kéne a templommal is valahogy így. Oda szállni az időt. Akkor a következő. Hogyan megyek a templomba? Hogyan indulok én el? Hát kezdjük ott, a templomban való elmenetel, a szentmisén való részvétel nem a templomban kezdődik. Az már egy nagyon nagy baj, mikor valakinek ott kezdődik. Mert az azt jelenti, hogy nem készült rá. Ugye most azt mondom, szentségi böjt. Ha lehetőségem van rá, ha nem vagyok beteg ember, nem vagyok mondjuk cukorbeteg, mert ugye nekik rendszeresen kell lenni, akkor én már egy órával a szentmise előtt már készítem a testemet, nem eszek, maximum vizet iszok, vagy gyógyszert veszek be, és így készülök a templomba való menetelre. Hogyan megyek a templomba? Szoktam otthon imádkozni. Szoktam otthon a szentmise előtt egy kicsit rákészülni. Azt mondani, hogy hát most egy szent helyre megyek, hát nem is tudom, felkészülök. Azt mondja, hogy következő kérdés. Miért megyek a templomba? Na most ugye ez egy tipikus emberi szokás, hogy hát megnézzük egymást. Na, milyen cipőt vett fel? Nézd csak. Né, már Mari. Na, mutatod magad? Jaj, te! Nem, testvérek. Nem kell nézni ott a másikat. Hát nem a ruha az első. Nem a ruha teszi az embert. Hát most azért megyek el a templomba, hogy dicsőítsem az Istent. Ha nem is tudok úgy énekelni, vagy nem is tudok úgy, én nem prédikálok, ugye, mert nem álltunk 20-an prédikálni, de a jelenlétemmel, az imádságommal, a térdeplésemmel, a felállásommal, az áldozásommal, a gyónásommal, azaz az elmondott rózsafűzi titokkal, én dicsőítem az Istent. Én mutatom az Istennek, hogy nekem ez számít, nekem ez fontos, nekem ez kell. Hát testvérek, éppen ezért le kell tisztázni magunkban, miért járok én templomba? Testvérek, ez az alapkérdés. Miért? A másik alapkérdés az, hogy hogyan? Ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor valakinek, valaminek meg akarjuk tudni az okát. És ez mindig fel kell betűrni bennünk. Miért, miért, miért? Amit teszek, miért teszem? Amit olvasok, miért olvasom? Amit imádkozok, miért imádkozok? Miért vagyok itt a Földön? Ugye? Az ember legalapvetőbb kérdése. Mi helyen van nekem itt a Földön? Hát kedves jó testvérek, ezért kell letisztázni magunkban. Miért megyek el a templomban? Azért, mert belém nevelték. Azért, mert azt mondták, hogy nem mész, akkor nem kapsz cukorkát. Azért, mert különben addig sem vagyok otthon. Vagy azért megyek el, mert nekem számít az Isten háza. Mert én szeretem az Istent. Mert nekem otthonom az Isten háza. Ezt le kell tisztázni magunkban. Miért vagyok ott a templomban? És erre nem tud más választ adni. Ne várjon a tőlem sem választ. Mindenkinek saját magának kell megtalálnia a választ. Miért? A következő téma. Ugye amikor az ember felépít egy házat, úgy eltervezi, tervezővel leülnek, összerakják ide ajtó, ide ablak. Akkor anyukával összebújnak, hogy na, akkor hogy legyen a hálószoba, meg hogy hova rakjuk a folyosót, meg hogy fürdőszoba, meg így legyen, meg úgy legyen. De utána, amikor felépültek azok a falak, felépült az a ház, van az a tető, akkor kezdődik az a rész, amikor a lakásból otthon lesz. Hát testvérek, nagyon jól tudjuk, hogy az ember mindenki saját maga szereti otthonossá tenni a házát. Ugye? Mert elmondhatja akkor, hogy ezt is én csináltam, azt is én csináltam, azt is én raktam oda. Emlékszem, amikor mentem el Vácra, a szemináriumba, anyukám, hogy a jött, fel voltunk pakolva, megérkeztünk, anyu neki állt pakolni. Na, kinyitotta a szekrényt, letörögette az összes polcot, akkor szépen berakott ilyen zsírpapírt, arra szépen rárakta az ingeket. Következő zsírpapír, nadrágok. Következő zsírpapír, pulóverek. Alóra, törőközők. És mindegyik alá berakott egy ilyen kis terítőt. Tudjuk, ez a kis félkörös, két tenyérnyi kis terítő. Egy, kettő, három, mire oda néztem, ott volt négy terítő. Mondom anyunak, hát ez most mi a frásznak ide? Hát fiam, hát ugye oda mutatja, hát nézd meg, milyen szépen néz ki. Én meg oda mentem, bezártam az ajtót. Hát mondom, nem is látszik. Azt mondja anyu, jó helyen van az, fiam. Hát testvérek, ugye mi magunk szeretjük a házunkat otthonossá tenni. Szép képeket kirakni. Vagy tisztán tartani. Ugye? Nem hagyjuk, hogy ilyen koszfoltok, meg ilyen pecsétek, meg nem tudom. Volt egy atya, és bement hozzá a káplán, és ment be a konyhába, azt nézte, hogy ott egy darab kolbász a földön, ott egy kis szalonna a földön, ott egy kis felvágott a föl, és akkor tisztelendő úr, nincs itt takarítva. Jaj, a cica ott hagyta. Aha. Hát azért ugye tudjuk jó, hogy az értelmes ember azért nem szeret koszt maga körül tartani. Hát most nagyon jó kérdés, hogy otthonos lakáshoz ide lenne egy otthonos templom. Így van. Ahol az ember otthon érzi magát. Na most ilyenkor jön az a baj, hogy bizony van sok pap, aki hát ez nem sok érzéke van. Hát én jártam olyan templomba, hogy úristen, olyan borzalmas képek voltak kirakva, de hát nem lehetett beszélni. Jó van. Testvérek, igen, szükséges az, hogy a templomunk is otthonos legyen. Kérdez szépen, mikor mi a szemináriumban jártunk Egerben, ott ugye mindenkinek megvolt a maga kis helye, ki volt osztva, hogy ki hova ül, és mindenki ott mindig vitte magával a kis könyvecskéit. Szentírást, emlékerős füzetet, ilyen kis imakönyv, olyan kis imakönyv, mindenkinek egy olyan 4-5 lap oda volt rakva. Egy 4-5 kis könyvecske oda volt rakva. A padba. Van-e könyvünk, be van-e otthonosan rendezve a mi kis helyünk a templomban? Jó múltkorában beszéltem egy idős nénivel, mondtam neki, hogy nem láttam még a templom. Azt mondta, tisztelendő, nem tudok én menni, de ne tessék aggódni, az imakönyvem ott van. Hában a marha jól jártunk. Inkább az imakönyve lenne ott, hol, és ő lenne ott. Ugye? Hát mindenki úgy teszi otthonossá a kis templomát, hogy saját maga tudja, ugye ilyenkor jön képbe a bevitt virág. Ugye? Milyen öröm az a hívő emberek, mikor azt mondja, hogy na az én rózsám van az oltáron. Vagy azt a terítőt én raktam oda. Ugye? Vagy azt a miseruhát én vettem, mi vettük, a rózsafüzér társulattal. Hát mindenki a maga módján igenis törekedjen arra, hogy a temploma otthonos legyen. A következő rész. Jól érzem magam a templomban? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye elmegyek én a templomba, de hogyha unom, de hogyha nem készültem rá normálisan, hát akkor tetszene tudni, hogy van ez olyan, mint a fogorvos előtt a váróterem. Ez ember akkor se ülne ott, hogyha fizetnek érte. De hát ott kell ülni. Hát nem tudunk mit csinálni, ugye nincs hova menni. Emlékszem, egyszer mentem a fogorvoshoz, és hát nagyon fájt itt hátul a fogam. Az volt, hogy lukas volt, és már nagyon lukas volt, de hát ugye milyen a magyar ember, majd amikor fáj, elmegyünk, és már ott tartottunk, hogy igen, nagyon fájt. És elmentem a fogorvoshoz, és hát mondta, hogy adjam be a tajkártyát, igazolványt, ugye ezt beadtam, és akkor belenézett, hát azt mondja, ezt ki kell szedni, mert ezt már nem lehet megmenteni. Szóval tönkre volt meg. Hát mondom, szedjük ki akkor. Na, beadott egy injekciót, kimentem. Sétálok ott a járdán, fogom a számat, ez is csak úgy kiáll belőle. Állok ott, mondom, öcsém, nem fáj. És gondolkodok, hogy haza kéne menni. Hát nem fáj. Menjünk haza. Az eszembe jut, felejtje meg, benn van a tajkártya, meg az igazolvány. Nem tudunk haza menni. Hát nagy baj, mikor valaki úgy van ott a templomban, hogy hát nem tudok hova menni, hát ide is be kell jönni. Egyik atya mesélte, amikor temetett, és a temetés után ott a helyi kis kápolnában gyászvisebb volt. És hát már ő elkészült, már kirakva minden, könyv kikeresve, ő már ott a miseruhában, még mindig kint beszélgetett, mert cigarettáznak az emberek az ajtóba. És akkor kiment az ajtóhoz, hogy hát elnézést kérek, de hát kezdeném a szent misét. Egyik csávó áll, kiszél a cigaret a szájába, és azt mondja, hogy nyugodtan kezdjem, majd mi itt figyelünk. Hát testvérek, nagyon jó kérdés, hogy jól érzem-e magamat a templomban. Amikor bemegyek, otthon érzem-e magamat. Tudom-e azt mondani, hogy ez a hely nekem van. Hogy ez a szent hely, ez nekem jó. Akkor a következő kérdés. Teszek-e azért, hogy a templomom szebb legyen a maga módján? Most nem kérem azt, hogy mindenkinek kell festegetni, vagy valamilyen, vagy akkor meg azért lesz csúnya. De ugye, hogy adakozom-e azért, vagy figyelek-e arra, hogy a templomban valamit javítsak, valamit még szebbé tegyek. Na most azért itt is meg kell húzni egy határt. Tehát azért nagyon jól tudjuk, hogy 8 függönyt nem lehet felrakni egy ablakra, mert már elég csúnya lesz. Volt spirituálisan mesélte Vácon, hogy az egy templomában egy idős néni bement, és mondta, hogy hozott ő egy szobrot ajándékba. Hát ugye mondta a spiri atya, hogy hát neki is felcsinant a szem, azért szobor, azért az jó dolog. És mondta, hogy hát hol van? Azt mondja, itt van a kocsi hátuljába. Hát megyek ki, azt behozom. Jó, megy ki az atya, kétják a hátsó ajtót, hát ott van egy angyalszobor, egy ilyen térdeplő angyal. Felállítva szépen ott a hátsó ülésen, biztonság övet bekötve, gondolom el ne repüljön. Atya oda megy, hogy nézi, hogy nagyon szép. Kinyitja az ajtót, mikor már hogy világosabb lett benne, kiderült, hogy az angyalnak hiányzik az egyik keze, így hát az angyal, meg az egyik szárnya. És akkor mondja a néninek, hogy hát elnézést, de hát ezt azért nem tudom kirakni a templomba, hát azért ez törött. Meg hát azért, na. És hogy erre a nénike felháborodottan elkezdett kiabálni, hogy mam, pedig ez maga kirakja a templomba, mert ez még a nagyanyámnak a padlásán volt, és az oroszokkal ezt mentette meg ott van golyónyom, még ott van rajta. Hát, ő nem akadt vele vitázni, fényes nappal ott az út közepén, kiszedte a kis törött szárnyú angyalkát, az azt mondja, vitte utána a szárnyat, bevitte a plébániára, azt mondta, ide beleszállítva szépen, nem hiszem be a templomban, azt nem vállalom, de ide a plébániára beállítjuk, úgy, hogy ne látszódjon, hiányzik az egyik szárnya. És amikor megkérdezték utána az atyát, hogy hát mi lett később az angyallal? Erre azt mondta a tisztelendő úr, hát tudjátok, fiúk, igen, hosszú nyele van a parfisnak. Tehát kedves jó testvérek, az egy nagyon jó jel, ha már valaki szépíteni akar a templomon. Az már azt jelenti, hogy tud valamit. Igenis, a templomot a magunk módján mindannyiunknak szebbé kell tenni. Akár jelenlétünkkel, akár imádságunkkal, akár azzal, hogy azt mondom, hogy hozok egy új terítőt, vagy nem is tudom, átfestetek egy képet, vagy most csak most mondtam egyet. Igen, következő. Felkészültem-e rendesen a templomban való menetelre, a szentmisén való részvételre, ima kellékek. Ugye? Hát kérem szépen, imakönyv. Rózsafűzér van-e nálam? Az öltözékem. Az van-e olyan, hogy az alén bemenjek a templomba? Tehát nem azt mondom, hogy pucparádé, de azért az a minimum. Hogy azért az a nadrág ne egy szakadt, rojtos, nem is tudom milyen, vagy ne egy ilyen trágyás gumicsizmába trapoljak végig a szőnyegen, hanem azért úgy adjam meg azt, legalább azt a minimumot, ugye? Vagy a kinézetem. Hogy látszik-e rajtam, hogy én templomba jöttem. A következő. Mi a véleményem a papról? Ugye? Hát egy egyházközségnek a vezetője a lelki pásztor. Mondjuk ő maga tehet arról legtöbbször, hogy mi a véleménye róla az embereknek. Na azt is tudjuk, hogy sokszor az emberek nem mindent látnak kristály tisztán. Nincs tökéletes ember? Ez is így van. Ez teljesen így van. De ez nem jelenti azt, hogy állandóan a hibát kell keresni. Mi a vélemény az ott lévőkről? A köröttem lévőkről? És idehozom például Aquinói Szent Tamást, akkor megkérdezték, hogy hány ablaka van a templomának. Azt mondta, hogy gőze nincs, nem szokta számolgatni, nem az ő dolga, ő imádkozik, jár oda. Van benne valami igazság. Hogy ne arra figyeljünk, hogy a köröttünk lévő, na a másik meg a harmadik, hogy mondta, milyen cipő van rajta. Hanem az, hogy én hogy vagyok ott. Következő. Meglátom-e a szépséget? Hát testvérek, nagyon sokszor van az, hogy az emberek bemennek a templomaikba, és annyira hozzá szokott már a templomához, hogy fel sem tűnik, hogy mi az, ami szép. Mi az, ami úgy harmonikus. Az ember szívét megérintő dolog. Legyen az egy orgona játék, egy harmónia, egy szín, vagy egy üvegablak, vagy egy csak maga a keresztet az oltár fölött. Vagy a szentmisének a nem is tudom, bármi, maga a szentmise, egy rózsafűzér imádság. Ezek mind-mind tudnak szépek lenni. De nagyon jó kérdés, hogy ki van rányítva a szemem? Észreveszem-e a szépet a templomomban? Vagy csak a hibát keresem? Ugye, mert nem mindegy, hogy miért keresi az ember a hibát. Ha azért keresi, hogy javítson rajta, az már üdvözlendő dolog. De amikor azért, hogy csáncsogjon rajta, azt már nem tudom üdvözölni. Azt mondja a következő. Figyelek-e a prédikációra a templomban? Megdöbbentő volt nekem ugye nincs tévém, hanem amikor haza szoktam menni, akkor úgy végig görgetem ott a csatornákat, és az ATV-n, ugye a hídgyülekezetének a tévéje, és ment valami ismétlés, vidám vasárnapos izé. És a megdöbbentő volt nekem, hogy ezek a nagy hídgyülekezetes prédikáció során mit csináltak az emberek? Jegyzeteltek. Kézbe papírtól Biblia. És jegyzetelgettek. Hát testvérek, úgy szeretik néha ilyet a katolikus templomban látni. Úgy ül be egy ember, hogy írogatja a kis gondolatokat, amik jönnek. Mert nem azért prédikál a pap, mert unatkozik. Hogy szokták mondani? Szombat, papot szorongat. Ugye ez azt jelenti, hogy meg kell a prédikációt. És hát testvérek, nem azért készülünk mi prédikációra, mert nincs jobb dolgunk, vagy mert elfogyott a sör. Hanem azért, hogy valamit adjunk. De ha valaki nem akar fogadni, venni, hát testvérek, igenis, figyeljünk a prédikációra. Jó, most nem azt kérem, hogy legközelebb diktafonna ül mindenki, aztán otthon 8-10-szer hallgatja egész héten, hanem azt, hogy azért a magunk módján, amit tudunk, azért egy kicsit figyelmes szívvel üljünk ott. Mert ahogy mondtam, nem az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem az, hogy önök mit hallanak. Következő. A liturgia az enyém is. Amikor ott vagyok a templomban, ott vagyok a liturgián, figyelek rá, azok a válaszok, azokat átgondolom. Emlékszem, egyszer eskedtem, és ugye előtte, esküvő előtt próba volt, Nyíregyházán a templomban. Csütörtökön délután volt általában a próba, akkor hívtam oda a fiatalokat. És ugye jöttek szépen próbálni, és ugye mondtam, hogy itt bevonulunk, erre megyünk, ezt megfogom, ezt arrébb rakom, akkor itt megkerüljük, itt van két szék, azt oda raktam, hogy tudjanak próbálni. Ugye hozzászámoltuk már ott a mennyasszonynak az ilyen bónusztávolságot, mert ugye szoknya hátam, és mentünk végig a liturgiának a menetén. Ugye leköztöttük az elején, hogy ez még nem érvényes, mert ez még nem számít, majd a szombati az számít. És úgy megkérdeztem, hogy jött az a rész, hogy XYZ, fogadod-e? Holtom iglan. Feleségednek. Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságodat? Igen. És megkérdeztem, hogy és miért mondjuk itt az, hogy igen? Azt mondta erre a srác, mert az van odaírva. Hát mondom, az igen nagy baj, ha te azért mondasz, igen, mert az van odaírva. Mondom, ha nem lenne odaírva, akkor nemet mondanál? Ja, tényleg. Ja. Hát testvérek, igen, hogy a liturgiában úgy legyek jelen, hogy látszódjék rajtam, hogy nekem az számít az a liturgia. Hogy én tényleg ott vagyok. Nem csak úgy látszik. Hát Igen, a liturgiában tevőlegesen részt vegyek a magam módján, akár felolvasással. Még idősebbek. Most nem azt mondom, túrják a gyerekeket, hogy menjünk, nem majd én olvasok. Hanem azt, hogy ha nincs olyan, aki felolvasson, akkor nyugodtan jelentkeznek, hogy tisztelendő úr, megpróbálhatom. És akkor atya meghallgatja, én is mindig meghallgattam, aki olvasnakat, még akkor is idősebb volt, meghallgattam. Jó, mehet, tetszik. Hogy a maga módján vegyek részt a liturgiában. Ugye az válaszok, ugye a katolikus liturgia az nagyon, imidzse nagyon szép, hiszen belekapcsolja a népet nagyon szépen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Ugye ez így szép, ez így jó. De tényleg ez látszódik, hogy én ott vagyok a liturgiában. Következő. Komolyan veszem a liturgiát? Amikor imádkozni kezdek, azt én komolyan gondolom? Elég szépen teszem azt az imádságot? Vagy csak ez a tudjam le imádság? Testvérek, olyan csúnyán tud kijönni az, amikor valaki csak ilyen eldarálja, ugye még lelkipásztornál is, hogy az Úr legyen veletek, emeljük a szívünket. Hát hogy néz az ki? Hát ha a lelkipásztor nem éli át, a hívő nem éli át, akkor olyan, mint a daráló. Tekerjük, minél gyorsabban túl legyünk rajta. De hát nagyon jól tudják, hogy még a kolbászt se lehet úgy tölteni, az ember csak tekeri. Hát szétszakad a bél. Ha szépen lassan kell tekerni, hogy tudja engedni a hentes, hogy az jó legyen, hogy az ki legyen töltve. Ma ha túl gyorsan tekerem, akkor szétszakad. Ha lassan, akkor meg tele lesz bugybarékkal. Hát a mise is ilyen. Jó, nem kolbásztöltés, hanem hogy az ember azért adja meg a módját. Ne csak legyünk túl rajta, meg ne húzzuk el, mint a rétes tésztát, hanem az szép legyen. Az a lelkemet emelje az Istenhez közelebb. El szoktam mondani, hogy hát olyan ez itt a prédikáció. Hát a túl hosszú, a hátsó sorok bealszanak. Ha túl rövid, akkor meg azt mondják, hogy hát ez mi volt? Hát 5 perc, azt már megyünk is. Hát még egy tojás is megsütök ennyi idő alatt, hát ne hülyéskedj. Nem, testvérek, tehát azért igen, figyelni kell arra, hogy a liturgián úgy tudjak ott lenni, hogy az látszódjék, hogy az nekem számít. Akkor a következő. Elfogadom-e az Anya Szent Egyház tanítását? Ugye a templomban, a szent helyen olyan tanítást kapok, ami az Anya Szent Egyház tanítása. Bennünket nem azért szenteltek fel, papá, mert milyen szép szemünk van. Hanem azért, mert mi ezt megtanultuk, mi ezt idézőjelben tudjuk, ugye, mert kijelentjük, hogy haszontalan szolgák vagyunk, de azért egy kicsit képben vagyunk a teológia terén, nem mondom, hogy tudósok vagyunk, de azért jobban képben vagyunk, mint az átlagember, és olyan tanítást rakunk le az asztalra, ami az Anya Szent Egyház tanításával egyezik. A pap szava, Isten szava. Az egyik lelkipásztor így mondta, az egyik atya így mondta, hogy én vagyok itt a plébános, tehát én vagyok itt a pápa. Hát azért, ilyet azért nem jelentünk ki, ugye? Tehát poénnak szánta ő is, de hogy figyelünk-e a lelkipásztorunk szavára? Mondjuk-e azt, hogy igen, az Anya Szent Egyház tanítását adja át nekünk? Ez fontos, ez szükséges. A következő, a 10 parancs, és az Anya Szent Egyház 5 parancsa. Ugye, azok a törvények, amik megtartanak bennünket. Ugye nem azért van az a 10 parancs, mert hát úgy unatkozott a Jóisten. Hanem azért, mert ez a 10 parancs, ez megtartja, megerősíti az ember. Gézzünk el egy világot, ahol nincs gyilkosság, ahol nincs lopás, ahol nincs rablás, ahol nincs házasságtörés, ahol az emberek boldogok. Ugye milyen utopisztikus, milyen lehetetlennek tűnő. Pedig a 10 parancsolat erre felé visz minket. Ugye jó, hogy van nekünk ez a 10 parancs, meg az Anya Szent Egyház 5 parancsa. De most jó kérdés, hogy tudjuk, mi az Anya Szent Egyház 5 parancsa? Hozsana, én a könyvben benne van. Tessének csak nyugodtan majd megkeresni benne. Hogy azért nem csak a Bibliában, hanem az egyház tanítása is ad még nekünk bónusz 5 parancsot. Amit azért szintén nem át átgondolni, elmélkedni. És az utolsó elmélkedés anyagunk az Isten házával kapcsolatban, hogy ott hol érzem magam az Isten házában? Tudom azt mondani, hogy ez az én helyem, ez a nekem szentelt hely. Tudom azt mondani, hogy ez jó nekem. Hogy ez kell nekem. Tudom azt mondani, hogy ha nem vagyok itt, túl sokat kihagyok, akkor hiányzik nekem. Éreztük már azt, amikor mentünk be a templomba, és azt mondtuk, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Az egy olyan jó érzés, tényleg, amikor az ember ott van a szentmisén, akár sokan, akár kevesen vannak, de azt tudja mondani, hogy jó nekem itt. Jó, hogy itt vagyok. Emlékezzünk csak vissza, amikor Péter, Jakab meg János fönn vannak a hegyen. És ugye, mit mond Péter a halász Jézusnak? Készítünk 3 sátrat. Hát nagyon jól tudjuk, hogy sátrat készíteni nem egyszerű mulatság volt akkor. Hát ez nem az égből hullott alá. Hát Pálnak a foglalkozása sátorkészítő. Megélt ebből, mert tudta, hogy hová kell eszülni, hogy kell összeállítani, hogy kell megvarni, milyen anyag kell hozzá, milyen cérna, milyen tű, hogy az megmaradjon, hogyha fúj a szél. Hát Péter meg készítünk 3 sátrat. Hát hogy elkapja a hét Pétert? Hát úgy elkapja, hogy meg se gondolja, mit mond, csak mond valami szépet, mert úgy megdobban a szíve. Dobban-e a mi szívünk, amikor bemegyünk a templomunkba? Tudjuk-e azt mondani, hogy ez igen, ez szép, ez szent, szent hely, nekem szánt hely? Testvérek, szükségünk van erre, hogy igenis a mi templomunk az a mi templomunk legyen. Hogy tudomásul veszünk, hogy nem maradunk itt örökké. Jöttünk, megyünk. Az életrendje. De most vagyunk. Hát törekedjünk arra, hogy a mi szent helyünk, az tényleg látszódjék, hogy számít nekünk, hogy fontos, hogy érték, hogy szép legyen, és hogy tényleg, amikor ott vagyok, akkor a szívem, a lelkem megdobbanjon, és tudjam azt mondani, hogy jó helyen vagyok. Amen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották arról, hogy otthonunk-e az Isten háza. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Csompos Péter volt.
My trunk and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring. Who's that man around by her apron string? If she didn't have a Cadillac and a great big pound of gold, that man of mine wouldn't be so bored of what she's told. Blues, 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 the St. Louis blues. Many hearts are cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far away from me. Don't let this down. If I'm feeling tomorrow like I feel today. If I'm feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring. Who's that man around by her apron string? If she didn't have a Cadillac and a great big pot of gold, that man of mine wouldn't be so bored of what she's told.
blues, 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 the St. Louis blues. Main hard rock cast in the sea, or else he wouldn't have gone so far away from me. Far away from me.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Ötvös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok 1950. január 16-án született Gyöngyöstarjánban. 1975-ben szentelték pappá, látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél hivatásáról.
Elsős lettem az általános iskolába, és hát tanulni kellett, de hát nem nagyon nagy kedvel mentem iskolába se, meg tanulni se nagy kedvel tanultam, és ez úgy végigvonult az életemet, iskolába nem szerettem járni, holott később azért tudtam még tudatosan, még akkor is rögtön is tudtam, hogy iskolába kell járni, még tanulni kell, ha tetszik, ha nem tetszik. Nem ment a tanulás, nem is nagyon nagy lelkesedéssel, és anyám mondja, hogy jössz fiam, tanuljál, mert nem lesz belőled mérnök. Mondom, nem is akarok lenni. Én kocsis akarok lenni az erdőgazdaságnál, mint Gyula sógor. Erre anyám azt mondta, jó, akkor nem nyaggatlak tovább, mert az iskolába, oda majd lesz valahogy. Ez elsőbe volt, de nem tartott sokáig ez az elhatározásom harmadikos koromig. Hogy én miért voltam itt a parokján, nem tudom. De azt tudom, hogy ott álltam, ahogy itt a lépcső jön a házhoz fel, ott az ott van egy palac, és ott álltam középen, és az akkori káplán az a konyhám volt, és megláttam, mert az ablakon látni, hogy jön valaki a plébániára, és akkor kijött az ajtóba, és egy öreg asszony mondja neki, hogy tisztelendő úr, hogy lett pap? Hát, hogy elhatároztam, az lettem. Én meg ott álltam, ahol mondom, én is elhatározom, az leszek. És attól fogva, attól a pillanattól fogva, én más nem akartam lenni, csak pap. Azt tudtam, hogy ők az elvárása, a követelmények ahhoz, hogy valaki az legyen, azt megtettem, de én soha attól a pillanattól kezdve én más nem akartam lenni, de nem mondtam ezt senkinek. Eljött a 8. osztály, és akkor a megfelelő időben osztályfőnök szülői értekezleten jelentkezni kell iskolába, akkor már mindenkinek jelentkezni kellett iskolába, az nem volt, hogy ne menjen valaki tovább, és akkor jön haza anyám, és akkor mondja, hogy na most akkor pap akarsz lenni, vagy nem akarsz az lenni, mert azért az volt, hogy én semmi különöset nem tettem, amikor elhatároztam, hogy jaj, hát én csak pap akarok lenni. Éltem azt az életet, amit a falusi gyerekek abban az időben éltek. A falusi gyereknek annak dolgozni kellett, ami a korának megfelelt, és azt csináltam tovább. Jártam a határba, mivel hogy még az első időben még gazdálkodtunk, jártam apámmal lovat vezetni, utána még jött a TSZ, akkor pár évig még a TSZ-nek úgy végezte a munkáját, mint ahogy egyéni gazdálkodók. Majd később lett az átalakulás, és abban a helyzetben is még a gyerekeknek volt helyük, ami nekik haló volt, és akkor én is jártam. Hát lovat vezetni az volt az első, meg megtanultam lókapázni, utána meg hát amikor nem kellett, akkor pedig jártam földmunkára horolni, de eljött a 8. osztály, és akkor na, mindenki mondta, hogy ebből a gyerekből biztos pap lesz, ez azért benne volt a köztudatban, attól eltekintő, hogy én nem mondtam senkinek, ez nem volt téma. Anyám megkérdezte, hogy na most akkor hogyan tovább, mert ha pap akarsz lenni, akkor gimnáziumba kell menni, de ha nem akarsz lenni, akkor hova akarsz menni? Azt mondtam, hogy én pap akarok lenni, akkor anyám azt mondta, hogy akkor menj a Esperes úrhoz, beszélj meg vele, és akkor ő mond valamit. Eljöttem, megbeszéltem, és azt mondta, hogy ez 64. január 2-án megyünk Egerbe. Elmentünk Egerbe, és akkor bementünk a szemináriumi rektorhoz, és akkor a plébános mondta, hogy ez a gyerek pap akar lenni, és célszerű lenne valamelyik katolikus iskolába eljuttatni. Egy rendet ismertek, a gyöngyösi barátokat, hogy hát Esztergomba volna jó, hogy hoda menne, de mondta a rektor, hogy az esztergombiak már nem vállalnak több papságra készülőt, mert már nagyon sokan vannak, és mondta a rektor, hogy hát Pannonhalmát az nem megy, mert akik onnan jönnek, azok nem tetszik nekik azoknak a szellemisége. Hát valószínű Kecskemét lesz. Hát eljöttünk haza, és akkor egyszer csak megjelenik a levél, és Pannonhalmára irányítottak. Hát nem nagyon örültem neki, mert olyan messzire menni, hát az ember alig lépett ki a faluból addig, és akkor olyan messzire menni, Kecskemét, hogy barátságosabb volt, meg közelebb volt. Tehát így döntöttek, ez vele jár, az élete a pap fölött döntenek, és akkor szépen összeszedtem magamat, és akkor mentem Pannonhalmára. Hát Pannonhalmán a bentéség kibírtak, és akkor, amikor leérettségiztem, akkor annak rendje módja szerint jelentkeztem a szemináriumba. Igaz, úgy számon tartottak, hogy én a papságra készülök, és mondom, egy pillanatig se volt, én más akartam volna lenni, és a másik pedig jó volt, nekem Pannonhalma nagyon jó volt, az nekem való volt az a hely. Mindenki tudta is, hogy azért vagyok ott, hogy papságra készülök.
Mit kapott a Pannonhalmi gimnáziumtól?
Mit? Egyszerűen mondva, egy olyan életszemléletet, ami nekem jó volt, és azzal az életszemlélettel én a későbbiek folyamán bárhol voltam, hely tudtam állni. Az ember valahogy ott megtanulta, hogy bármi jön, nem tudjuk, hogy mi az jön, de ott valahogy fel kell találni az embernek magát. És akkor 68-ban jelentkeztem, felvettek, akkor már megmondták, hogy egy párat el fognak vinni közületek katonának. De már mi tudtuk, hogy 66-ban már jött a hír, visznek el. Júliusban valamikor kellett megküldeni, hogy kit vettek fel a szemináriumba. Az egyházmegyék azt felküdték az állami egyházügyi hivatalhoz, és akkor megtudták, hogy kit, és azon nyomban a kiegészítő parancsnokságnak ezt megmondták, gondolom még utasították is őket, ezeket be kell hívni. És akkor szépen júliusban valamikor jött, hogy jelenjek meg a kiegészítő parancsnokságon Egerbe. Ketten voltunk a sorozáson, és akkor mondták, hogy menjünk el az STK-ba, ott vizsgáltassunk magunkat. Elmentünk, visszajöttünk, és akkor mondja ott az valaki, hát akkor még nem ismerte azért a rendfokozatokat, hogy elmehetünk, egy fél napon jöjjünk vissza, megvan a behívó parancs, meg is mutatta, csak alá kell íratni, mert a tisztelttársaknak értekezletük van, körülbelül akkorára vége lesz. Akkor mi szépen elholtunk a szemináriumba, a prefektushoz, mondta neki, hogy visznek bennünket katonának. Ő mondta, meg hát tudtuk, hogy na, akkor a többiek meg vannak menekülve. Átmentünk a másik prefektushoz is, az a Váci megbízott volt, mert én egri voltam, az a másik meg Váci, mert 60, még 60 pár falu környékén az Váci egyház megye. Hogy megyünk katonának, aszódra hívtak bennünket, és akkor hát mondtuk, hogy nem mondjuk meg, hogy kik vagyunk, érettségeztünk, és majd lesz valahogy. Bementünk, felvisznek a körletbe, ott már voltak 6-an. És akkor egyik oda jön, hogy kik vagytok? Hát mondom, hát vagyunk valakik, mondom, most érettségiztünk, ott behívtak. Mert azt mondja, mi kispapok vagyunk. 6-an voltak ott, a pestiek már ott voltak, mert közelebb van a szót Pesthez, mint Egerbő, oda vonatoztunk. Akkor mondom, akkor mi is azok vagyunk. És akkor kisült az egészbe, hogy jelentkeznek, akikkel együtt vettek fel, vagy osztálytársak voltunk, és azok mind az összes, ami Magyarországon akkor felvettek, és alkalmas volt, az megjelent ott a szódon, és akkor hát először mondták, hogy nem tudják, hogy mi lesz velünk, hogy csak egy hónapig leszünk, utána mondták, hogy hát lehet, hogy 3 hónapig, egyszer csak azt mondták, hogy nem megyünk ki csapatokhoz, 3 része osztanak bennünket. Páran Pécsre kerültünk. Akkor már nyilvánvaló volt, hogy a kispapok azok 3 helyre kerülnek, Lenti, Nagyatád és Baja. De akkor volt a csehszlovákiai bevonulás, és a nagyatádiak ott voltak a bevonuló csapatok között, és oda nem vittek bennünket, helyette Pécsre vittek. És ott töltöttem le a katonai időt, megmondták az elején, és én ahhoz tartottam magamat. A többiek úgy feszengtek egyik-másik, hogy hát a főiskolásokat 1 évre viszik, és akkor minket még visznek 2 évre. De megmondták, hogy letöltjük a 2 évet, utána velünk nem foglalkoznak. Tudomásul vettem, a 24 hónapból csak 23 hónap lett. Sokszor jól éreztük magunkat. Olyan rendes gyerekekkel ismerkedtünk meg minden. Zöme Szabolcsi volt, a másik, ami még sokan voltak, Szolnok megyeiek, úgy a Szolnok alatti részről, de voltak mások is. Jó, elment a 2 év, volt benne nehézség, persze, hát a katonaság az nem könnyű, de jó volt.
Utána, amikor letelt az a 2 év katonaság, akkor elkezdte a szemináriumot András atya.
Akkor letelt az idő, és akkor jelentkeztünk Egerbe, hogy leszereltünk, és akkor hát őszön kezdtük a szemináriumot. Az is jó volt a szemináriumban is. Visszaértve vittünk egy kis azért egy más szellemet a szemináriumban a katonaság után. Volt, aki szemünkre vetette, hogy hát egy kicsit más világot hoztatok be azzal, az egy kicsit magabiztossá tett bennünket, de nem a katonaságnak volt, hanem az a váltás az egyháznak az életében, az a második vatikáni, amit sokat mondanak. Ott már egy másik világ jött a szemináriumban, az a fölösleges külsőségek, amik ott voltak az egyházban, az a nem tudom milyen jámborság, még minden, amit ő azért, mikor az ember papságra készült, aki régtől fogva megfigyelte a papokat, meg látta még minden, hát az a fajta jámborság úgy nem nagyon tetszett azért, és valahogy másik világot vittünk be a szemináriumba, de azt el lehetett fogadni, még egy is fogadták az előjárók, meg én azt mondom, hogy az nem is lett kárára a papnevelésnek.
Konkrétan a gyakorlatban ez milyen változást jelentett?
Amire emlékszek, volt a lelki gyakorlat, csend legyen, de beszéljünk, nem beszéltünk. De hogyha mégis valamit közölni kellett, akkor úgy mutogatással meg minden. Ezt akkor mondtuk, hogy nem mutogassál, mert az nem biztos, hogy azt jelzik, hogy mondd meg, hogy mi a bajod, röviden, most akkor el vagy intézve.
1975. júniusában szentelték pappá András atyát.
Igen. Június 22-én szereltünk le 70-be, és 75-ben június 22-én szenteltek bennünket pappá.
Ugyanazon a napon.
Az életemben olyan szépen jönnek a kerek számok, meg a összefüggések. Érdekes, hogyha az embernek eszébe jut. Az magától érthetőnek tűnt, hogy egy közösségbe vállalni kell a tisztségeket valakiknek. Keresztény közösségbe, katolikus közösségbe a papságot valakinek vállalni kell. Nem tud létezni másképpen, ha nem vállalják. Na most, a másik. A küzdelem az nem valami olyan az élettől független, az hozza maga az élet, nem kell ott keresgélni a nehézséget, meg a nem tudom miket, az adja, és akkor ott, abban a nehézségben helyt kell neki állni. Tehát mit kell várni a papnak, az le volt írva, elmondták, és arra az embernek annak idején megfelelő módon, hogy vállalja, nem vállalja, válaszolni kellett. Mondható a katonaság, de mondható a szeminárium élete, de a papi élete is, hogy ott, ha te helyt akarsz állni, ott embernek kell maradnod, azt meg kell tenni, mert meg kell tenni. Ha van kedved, ha nincs kedved, azt meg kell csinálni. Na most, ha van kedve, akkor könnyebben megy, ha nincs kedve, akkor pedig győzködni kell az embernek magát, és hát sikerül győzködni. Úgy visszagondolva az életre, akkor úgy gondolta az ember, hogy az jó, hát az nem volt jó.
Hát de akkor, amikor történnek ezek a dolgok, én abban hiszek, hogy a legjobb tudásunk szerint döntünk bizonyos helyzetekben, aztán később, évekkel később, hogyha mégis bölcsebben ránézünk a helyzetre, akkor lehet, hogy látjuk, hogy na, rosszul döntöttünk, dönthettünk volna máshogy, de akkor, abban az időben én abban hiszek, hogy az ember a legjobb tudása szerint dönt mindig.
Akkor, hát a döntések is vannak, persze, de amiben az ember valami oknál fogva belesodródik. Egyik helyemen talán abból lett egy helyezés is, egy semmiségen volt az öregpapság. A maga tudásával, hivatásával, szóval abban semmi rosszat nem kell mondani, de ők látták a világot valahogy. Mi a korunknál fogva másképp láttuk a világot. Azon kívül mi azért már a második vatikáni zsinatnak a szellemében nőttünk föl, és akkor az öregpapságnak egy jó része ezt nem jó szemmel nézte. És magából az, hogy nem kellett semmi se, csak meg kellett jelenni, meg hát a helyezések még egymás mellé tettek bennünket, és akkor minden rosszaság nélkül meg kell csinálni valamit, hogy hozzá kell szólni, úgy szóltam hozzá, ahogy benne volt. De az a kettő nem egyezett.
Hát vannak ilyen nézeteltérések, igen. András atya, szenteléskor minden kispapnak választani kell egy papi jelmondatot. Milyen jelmondatot választott András atya annak idején?
Naponként elmondom. A trónönülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség mindörökkön örökké. Ez a jelenési könyvének egy mondata. Valószínű, ez is úgy belecsempésződött a gondolatvilágomba, hogy annak idején még itt a templomban a örökimádásból imádkoztak mise előtt. És ez egy visszatérő mondat volt, és valahogy az tudattalanul, ez valahogy megrakadt bennem, és még odafigyeltem. A pannonhalmi világról írt valaki egy könyvet, ilyen címáról a Kolostor. Nagyon rokonszenvesen írta a per jegyzőről. Hogy úgy van-e, vagy nem úgy van, azt nem tudom, de amikor vége van a zsorozsba, akkor mindig mondta, hogy a per jegy letérdelt, és mondta ezt a, hogy Szédentin, Trónelt, Ágnos, Benedikciát, Honoros, Glória, Botesszász, Székula, Székulórum. Tehát mondta mindig ezt a mondatot.
Ez megmaradt András atyában is ezért.
Ezt választottam. Volt még egy másik is, az pedig azt mondja, a rövid szenvedés után, már ez a földére vonatkozik, azt pontosan nem tudom, a mennyei dicsőség vár, ez benne van a Zsolzsmában most is, szenvedés és megpróbáltatás, az új misés, ezt nem mondhat ilyet, nem indulhat úgy benne a szenvedés, meg megpróbáltatás. Én azt mondom, hogy az új misés is indulhat, mert ezzel semmi rossz nincs benne. Ebben nincs az, hogy nem lelkesen vállalja a papságot, ebben egy valóság van. Ez is a valóságra készíti fel az ember, hogy igen, sok szép és jó lesz, de lesz megpróbálta is nehézség, és lehet, hogy rögtön jön. Abban a pillanatban, amikor kilépsz az első helyedre, rögtön jön a megpróbáltatás. És azt ki kell bírni.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papildikó beszélgetett.